Kegyelem néktek és békesség Istentől, mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, advent második vasárnapjára. Igehirdetési alapigéjül kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 15. fejezetben, a 4. verstől a 6. a következőképpen. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! A türelmetlenség sok baj okozója. Nem kell messzire szaladnunk, hogy találjunk jó példákat erre. Most kettőt hadd hozzak ide. Mind a kettő olyan történet, amely a mi közelünkben történt. Közlekedési balesetek voltak ezek. Az egyik az teljesen véletlenül történt, megcsúszott az úton, mert sietett az anyuka, pördült egyet-kettőt az autó, különösebb baja nem lett, de a mellette ülő 14 éves kislány az ütés, a forgás következtében olyan szerencsétlenül mozdult a kocsiban, hogy lebénult. A másik történet, az tőlünk pár tíz méterre, itt az átjáróban történt, talán már 10 éve is van, ha nem 12. Egy anyuka ment egy 6 éves gyerekkel, és a piros lámpán áthaladt. Közben jött a vonat. Nem volt esélye ennek a kis autónak, és csodák csodája, valahogyan mindketten életben maradtak. Ott is a 6 éves gyermek sérült jobban, és aki nekem elmesélte ezt, közvetlenül ott állt az átjáróban 6 éves gyerekként, és csak arra emlékszik, hogy ez az asszony térdre esve ott zokogott, és azt mondta, hogy Úristen, mit csináltam? Uramisten, mit csináltam? Fontos emberek vagyunk. Nagyon fontosak. Nem akarom most, akárki, ha véletlenül a közlekedésben dolgozik, nem azt akarom ezzel mondani, hogy ez nem egy fontos feladat. Ha valaki ott ül a diszpécser szobában, és indítja a buszokat. De mi van akkor, hogyha egy percet késik az a busz? Különösebb gond nem történik. És néha ilyen fél perceken, egy perceken múlik az, hogy valaki egész életére lebénul. Tönkreteszi a saját életét, a saját jövőjét, a családja, a közvetlen környezetének az életét. Azért a 30 másodpercért. Uramisten, mit tettem? A türelmetlenség sok baj okozója. Tessék megnézni, ahogy a fiatalok türelmetlenül nem tudják kivárni, megvárni, hogy mikor jön élete párja. A párválasztás, a munkaválasztás, a hivatásválasztás olyan fontos dolgok, amelyhez idő kell. Egy teljes esztendőre van szüksége a gyümölcsfának ahhoz, hogy megteremje a gyümölcsét. És ha én egész életemre gondolkodom, a távlatokban próbálom az én életemet az Isten elé vinni, nem egy évben gondolkodva, hanem évtizedekben, akkor bizony ahhoz idő szükségeltetik. Türelemre van szükségünk. Azt mondja az írás, így próbálja győzködni Pál apostol a római gyülekezetet, mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg. A Szentírásról van szó. Amit korábban megírtak, azt a mi tanításunkra írták meg. A Biblia átfog körülbelül 1500 esztendőt. Hiszen, ha úgy nézzük, akkor a Bibliát, amikor leírják, akkor tulajdonképpen egy olyan szóbeli hagyományt írnak le, amely Krisztus előtt 1000-ben kezdődik, de még távolabbra, egészen az írásbeliség előtti időkbe megy vissza. Gondoljunk csak a Bábel tornyára, a Noé bárkájára, nem különben a bűneset történetére. Ezek mind-mind az írásbeliség előtti időből származnak. Tehát azt lehet mondani, hogy ha én ezeket az őstörténeteket olvasom, akkor körülbelül 3500 évvel ezelőtti bölcsesség köszön rám. És ha valaki kezébe vette a Bibliát, és olvassa, akkor észreveszi azt, hogy ezekből a szövegekből erő árad. Nem csak azért, mert az Isten szent lelke munkálkodik bennünk, hanem azért, mert igazságok vannak benne. Hogyan tudom én az én életemet az Isten elé vinni? Milyen konfliktus helyzetekkel jár ez? Hogyan tudom ezeket megoldani? A régiek azért írták meg mindezt, hogy mi okuljunk belőle. Vajon okulunk-e? Az első, amit megtanulhatunk az írásból, hogy türelemre van szükség. Mert hogy ha türelmesek vagyunk, akkor rádöbbenhetünk sok-sok mindenre. Például arra, hogy mi az érték, és mi az, ami nem érték. Ha türelmesek vagyunk, akkor meg tudunk tenni olyan dolgokat, amit egyébként türelmetlen állapotunkban nem tudnánk megtenni. Nem olyan rég itt járt Tatán pap Lajos, a híres szívsebész, és hallgattam tőle a rádióban egy riportot, nagyon megfogott, mert kérdezte a riporter, hogy professzor úr, mitől jobb ön, mint a többi? És akkor azt mondta ez a hívő ember szerényen, hogy nézze, rajtam kívül Magyarországon van még körülbelül 13-15 olyan sebész, aki ugyanolyan jó képességekkel bír, mint én, manuálisan, felkészültségben. De tessék elképzelni, mondta ő, tessék elképzelni, hogy egy műtét, egy szívműtét, amely 5-6 órás műtét, és orvosok tucatjai váltják egymást. Micsoda óriási nagy stressz egy ilyen szívműtét. Hiszen mindenki a maximumot adja azért, hogy majd a szív újra dobbanjon. És azt mondta ebben a riportműsorban, hogy amikor vége van ennek a 6 órás műtétnek, akkor van néhány 10 másodperc, amikor azt várják, hogy újra induljon a szív. Aki nem volt ilyen helyzetben, az nem is tudja, hogy micsoda iszonyatos stressz az, amikor több órás műtét után még néhány másodpercet várni kell. Pap Lajos így fogalmazott, higgye el, az a néhány 10 másodperc az örökké valóság. Ezt nem lehet kibírni. És a többiek nem bírják ki. Előveszik az injekciós tűt, és beleszúrnak egy jó nagyot a szívbe, és meginjekciózzák, hogy aztán újrainduljon, és végre dobban a szív. És azt mondja, hogy én pedig ezekben a csöndekben, ebben a csöndben imádkozom. Mert a szív magától is elindul, és megjegyzi azt, hogy most akkor újra kell indulnom. Azt is megjegyzi, hogyha egy nagy sok hatás éri, mert a gyógyszert megkapta. De legközelebb, amikor megint baj lesz, akkor megint várja a gyógyszert, hogy újraindulhasson. És ha magától indul, akkor emlékszik erre. Azt hiszem, mindannyian voltunk már olyan helyzetben, amikor nem tudtuk kivárni. Csak magamra emlékszem, tínédzser koromra, hogy vártam azt, hogy végre 20 éves legyek. Valaki nem olyan rég azt mondta nekem egy beszélgetésben, hogy hát úgy imádkoztunk azért, hogy 20 évesek legyünk, mert még nem voltunk 20 évesek. Jó Isten meghallgatta az imádságunkat, és nagyon hamar 20 évesek lettünk. Most eltelt azóta 21 néhány év, így most azért imádkozunk, hogy ne teljen olyan gyorsan az idő, és mintha az Isten nem akarna meghallgatni minket. Mert hogy türelmesen várakozni nagyon nehéz. Olyannyira nehéz, hogy egyedül nem is megy. Kell az Isten. Azt írja itt Pál, a régiek korábban megírták, a tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A vigasztalás. Tessék megnézni, hogy milyen nyomorúságos az, amikor az ember nem kap vigasztalást. Lelkész kollégám mesélte, legelőször, amikor bent volt a kórházban, akkor odament egy nagy darab emberhez, sváb ember volt, és annak idején harcolt is a náci hadseregben, és amikor már így megöregedett, mindenféle betegség gyötörte, és levágták mind a két lábát. És akkor azt mondta nekem ez az én kollégám, hogy képzeld el, hogy ott voltam mellett, az ember mellett, mutogatta a fényképeit, egy szép szál embert képzelj el, és én ott voltam két lábbal, ő pedig két láb nélkül. Hát mit tudok én mondani vigasztalót két lábbal a láb nélküli embernek? Aztán valamit mondott. Aztán később rádöbbent, és ezt is megvallotta nekem, hogy milyen sokat jelent az, hogyha valaki mellé oda tudunk állni. Akár csak gesztus értékűen. Nem fogjuk megoldani a problémáját, mert kicsik vagyunk, kevesek vagyunk hozzá. De ott állunk mellette. Meghallgatjuk. A vigasztalás nagyon fontos. Tessék megnézni, hogy ez a világ azért is olyan, amilyen, mert vigasztalan. Nincs, aki megvigasztalja az embert, mert egyedül van. Az Isten meg ne vigasztaljon meg engem, mert különben is. Nem azt adja nekem Isten, amit én akarok. A vigasztalás nem más, mint meglátni a másikban a jót. Mert hogy miért is agresszív az a másik ember, talán éppen velem? Azért, mert valami iszonyatosan nagy mínusz van benne, valami iszonyatosan nagy hiány, a szeretet hiánya. Meglátni a másikban a jót nem olyan egyszerű. Mert ha nem látjuk meg a másikban a jót, utána olyan szépen mondja, fele barátunk távollétében igyekezzünk mindent a javára magyarázni. Tényleg? Mindig? Mindenkor? Fele barátunk? Javára magyarázunk? Vagy elejtünk azért egy-két beskatujázó szót, előítéletes mondatot? Ha nem látom meg a másikban a jót, akkor sosem lesz egyetértés. Az egyetértés hiánya jellemzi ezt a mai világot. Nem csak a politikában, a magánéletben is. Nehogy azt gondoljuk, hogy aki a politikában más, az más a magánéletben. Nem. Amilyen a magánéletben, olyan a politikában. Öregecskedő feleségét, hogyha lecseréli, akkor ilyen a politikában is. Nem lehet másképp viselkedni a közben. Ja, egy darabig lehet másképpen. De egyébként mindenki a maga habitusát, a maga tulajdonságait adja. Az egyetértés hiánya nem más, mint az, hogy nem látjuk meg a másikban a jót. És mi a másikban a jó? Hát az az isteni, amit belé teremtett. Hát, hogy mindenkiben van valami kevés jó. De van, aki egész életében titkolja. azért irattak meg mindezek a bölcsességek nekünk, hogy megértsük mindezekből, hogy az egység nagyon fontos. De egység csak úgy lehetséges, ha egy Krisztus van. Azaz egy alap. Olyan nincs, hogy más Krisztus és egy cél. De olyan van, hogy egy Krisztus, egy alap és egy cél. Olyan sincs, hogy egy Krisztus és más értékrend. Nem. Ha egy Krisztus van, a földre született szeretet, akkor abból egyetlen egy értékrend fakad. Nincs alternatív értékrend. Akár mennyire kétségbe esünk. Beszélek az apukával, akinek a fia homoszexuális, és akkor fölteszi a kérdést, hogy nincs esetleg valami alternatív értékrend? Az Isten nem tartogat valami ilyesmit? Kétségbe esettem, kérdezi ilyeneket. Nem. Istennek egy törvénye van. A bűnt követi a büntetés. És ahogyan a gravitáció hat a tárgyakra, ugyanúgy az életvezetési hibáinknak is megvannak a következményei. Az Istennek a kegyelme persze az, hogy ha az egész világ is összeesküszik ellenünk, tessék csak Józsefre visszagondolni, ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt. De nincs olyan elesett állapot, nincs olyan mély lelki gödör, amiből ne lenne kiút az Istennel. De Isten nélkül nincs kiút. Isten nélkül csak tovább süllyedés van. Olyan sincs, hogy egy a Krisztus, és az a szív, amely lángol az ő szeretetében, az másért is lángol. Ez körülbelül olyan, mintha egy fiú megvallja a szerelmét a kedvesének, de közben azért az ő szíve másért is lángol. Itt valami sántít. Jézus is azt mondja, két úrnak nem lehet szolgálni. Vagy az egyik, vagy a másik. Ha egy Krisztus, egy szív, akkor egy célért kell, hogy lángoljon, és egy értékrend kell, hogy fakadjon mindentől. A türelem és a vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, mert hogy ő azt mondta, legyetek egyek úgy, ahogyan én és az Atyám egy vagyunk. Legyetek egyek. Azt lehet mondani, hogy hát ez vicc, vagy viccnek is rossz, hogy közel 3600 keresztény felekezet van ebben a világban. 3600 különböző Krisztus elképzelés. Hogyan lettünk mi így egyek? Kölcsönös egyetértés csak akkor létezik, ha a Krisztust befogadjuk a szívünkbe. Nem a Krisztus képet, a Krisztust. Csak hát az ember sokkal jobban szereti a számára kedves, a számára szimpatikus Isten képeket, Krisztus képeket befogadni. A sokkal könnyebb, mint egy élő valakit, a Krisztust. Mert ha élő valakit fogadok be a szívembe, akkor az ott mocorog, az ott változtat. És akkor meg kell változtatni az életemet. Na ettől fél az ember, hogy most akkor változtatnom kell az életemen. Pedig olyan jó. Olyan jó így, ahogy van. Olyan langyos. Jézus Urunk viszont azt mondja, hogy a langyosat kiköpi a száj. Vagy hideg, vagy meleg. Tudnélik azzal valamit az Isten tud kezdeni. Mert hogyha valaki ott van életének szekerén, ott fenn ül a bakján, és csapkodja a lovakat, hogy hadd fusson, hadd szaladjon az a szekér, a szekér pedig fut szépen abban a mély kerékvágásban, amit mások is már jártak előttünk, ugyanolyan szekerekkel, melyek jól megvoltak pakolva bűnökkel, Hát egyszer majd csak felborul az a szekér, jól megütjük magunkat, leesünk a bakról, és akkor elgondolkodunk, hogy jó úton járok. De ha olyan langyos vagyok, akkor mit is kezd velem az Isten? Mit kezdek azzal a fiatallal, aki azt mondja, hogy engem ez nem érdekel. Nem tudok mit kezdeni vele. Micsoda nyomorúság az, amikor egy felnőtt ember azt mondja, hogy nem érdekel. Épp most beszélgettünk valakivel, és egy felmérést végzett, és a felmérésben 500 embert kérdeztek meg, egy ilyen reprezentatív felmérés volt, és az egyik kérdés így hangzott, hogy gondolkodott-e már az élet értelmén, meg Istenen, függetlenül attól, hogy most mennyire gyakorolja a vallását. 80% iskolázottságtól függetlenül azt mondta, hogy még nem gondolkodott. Leéltek 41-nehány esztendőt az életükben, de még nem gondolkodtak arról, hogy miért vagyok ezen a világon. 80%. Tessék megnézni Jézus példázatát. Egy negyed. Az a 25%. Az egy negyed, a jó föld, ahova belehull az Isten igéje, ők elgondolkodtak ezen. A 80% nem. Ítéletes tények ezek. Azt mondja Pál, hogy mindennek a lényege az, hogy egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Azért vagyunk Advent vasárnapján is, második vasárnapján itt most együtt, hogy dicsőítsük az Istent. Nem azért, mert az Isten dicsősége a mi dicsőítésünkön keresztül nagyobb lesz. Hát az Isten, végtelen az ő dicsősége. Nem tudok én hozzátenni egy arasznyit sem. Nem az Istennek van szüksége a dicsőítésre, nekem. Nem az Isten az, aki haragszik. Én haragszom az Istenre. Nem az Istent kell kibékíteni. Zsidóknak lehetett így is magyarázni az evangéliumot, hogy meg kell engesztelni az Istent. Nem az Istent kell megengesztelni. Engem kell kiengesztelni. A görögöknek is úgy prédikálja a Krisztus Pál, hogy azért jött ide az Isten fia közétek, hogy megbékéltessen az Isten titeket önmagával. Minket kell megbékéltetni, minket kell kibékíteni. Pál nagyon jól tudja, hogy Isten nélkül az ember békétlen. Isten nélkül az ember csak magára gondol, a másikra nem. Isten nélkül az ember nem tud közösségi megoldásokat keresni. Ilyen egyéni, az enyémre szabott kis túlélési stratégiákat nagyon jól össze tudunk barkácsolni. De közösségét csak coram Deo, az Isten előtt lehet. Miért? Mert az Isten egy, és az Isten egységéből fakadó értékrend is csak egy lehet. Egy irányba hat mindez. Úgy nem lehet megvalósítani valami szépet és jót, hogy össze-vissza nézelődünk. Tessék megfigyelni a fiatalokat, ahogy egymás mellett vannak, és össze-vissza nézelődnek. Olyan közömbös, olyan kiégett az ő tekintetük. Egymás szemében sem akarnak nézni. Mert hogy ez a világ, ez egy ilyen világ. De ebben az Istentől eltávolodott világban is szól az evangélium. Advent van. És az adventben az emberek lelke megmozdul. Nem azért, mert ajándékot kell venni, nem azért, mert felidéződik a gyermekkori szép érzület, hogy milyen jó volt annak idején otthon, a fenyőfa alatt, meg a narancsillat. Nem. Valami más mozdulott bent. Az az istenes rész. Mert hogy szeretnénk eljutni az Istenhez. Advent csodája ez. Gyújtogatjuk a gyertyákat, hogy aztán jöjjön a karácsonyi fény, de igazából ezek a kicsinke kis gyertyák azért vannak ott az életünkben, és azért gyújtjuk meg, hogy mi magunk fényesség lehessünk. Mert hogy fényből teremtett minket az Isten. nem sokkal tett minket kisebbé az Isten az angyaloknál, ahogy olvashatjuk a Zsoltárban. Mi pedig belesüllyedünk az anyagvilágba. Pedig az Isten emelni akar, amikor az ostyában magunkhoz vesszük a koncentrált fényt, amit magába gyűjtöttek a búzaszemek, vagy éppen azt a pár csepp bort. Azok is magukba szívták a fényt, a napot, mint az Isten örök szimbólumát. Vegyük már észre, hogy az Isten emelni akar ő hozzá. Adventben különösképpen. Imádkozzunk. Hálát adunk, üdvözítő Krisztusunk, hogy emlékeztetsz dicsőséges visszatérésedre, és minket követeid szava által megintesz. Adorunk, hogy tudjunk készülni ítéletedre, és ugyanakkor bízzunk kegyelmedben, hogy elhagyjuk a bűn útját, és tisztaságban éljünk mindeneket megújító erőd által. Amen.